Nyissuk ki a Bibliánkat Péter első levelénél, és a harmadik rész 18. versétől olvassuk Isten igét, és kérlek benneteket, hogy az Úr igéje iránti tiszteletből és az Isten iránti tiszteletből állva hallgassuk az ő igéjét.
Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért. Hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Urunk, köszönjük neked a te igédet, megvalljuk neked újra és újra, hogy hiszük, hogy a te igéd igazság, hiszük, hogy a te igéd az így megváltoztat bennünket, amelyik hatással van ránk. Vágyunk, Uram, hogy szólj hozzánk most, és munkálkodj a mi életünkbe, gondolatainkba, szívünkbe. Megnyitjuk egész életünket a te igéd előtt. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Ez egy elég érdekes ige szakasz a Péter első levelében, amikor arról beszél, hogy Krisztus prédikált a börtönben levő lelkeknek, akik egykor engedetlenek voltak Noé napjaiban. Hát ez egyik titok a Bibliában, hogy is kell ezt értenünk, és hogy mit is kell értenünk rajta. Vannak elképzelések. Talán az, ami ugye elsőre beugrik, hogy ugye a Noé idejében ott voltak emberek, akik hát engedetlenek voltak, és most azok valahol ott a pokolban, vagy a tornácán, vagy nem tudom hol vannak, és ott börtönben ülnek, és Krisztus pedig valamikor pár ezer évvel később elment nekik prédikálni. Ez nem valószínű, hogy ez így lenne. Nem ilyen módon kell ezt értenünk. Én legfőképpen úgy gondolom ezt, hogy tudjuk azt, hogy Krisztus hát örökké való. Tehát ő nem 2000 évvel ezelőtt jött létre, nem akkor teremtette őt az Isten, hanem ő mindig is volt, most is van, és azt is olvastuk, hogy fönt ül a mennyben, esetezik értünk. És ő az ószövetségi időkben is szolgált. És leginkább úgy értem én ezt az igét, hogy abban a korban, amikor Noé élt, akkor Krisztus valamilyen formában a lélek által Noéban jelent meg a Földön, és tulajdonképpen Noénak az engedelmessége révén prédikált az akkori embereknek, akik börtönben voltak, akik úgy éltek ott, hogy saját maguk jólétére gondolva, és ahogy írja is a Biblia, hogy egyre gonoszabbak voltak, és Krisztus prédikált nekik az ő prófétáján keresztül. A mai nap az a missziónak a napja, ilyenkor mindig a misszióról szól az igehirdetés is. Ma is szól Krisztus a börtönben levő lelkekhez. És persze, ha kinézünk az utcára, akkor nem feltétlenül börtönben levő embereket látunk, hanem olyan embereket látunk, akik hol jobban, hol kevésbé jobban élnek, nyaralnak, dolgoznak, mindenféle bajuk van, de mégis Isten igéje azt mondja az emberre, aki nem köti oda az Istenhez az életét, hogy az az ember az börtönben van, az ő lelke fogságban van. Ugyanúgy, mint akkor Noénak az idejében. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük Noé korát, akkor ami azért hát nem most volt, már jó pár ezer évvel korábban volt. Szinte ugyanazok a dolgok jellemezték azt a kort, mint a mi korunkat. Az egy Mózesben így olvassuk, hogy a föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. Hát nem kell szerintem túl nagy vitát folytatnunk arra, hogyha most kinézünk a világba, akkor mennyire gonosz ez a világ, és hogy egyáltalán mi munkálja ezt a világot. Tudjuk, hogy az, ami most itt a világi hatalmasságok, ami mozgatja a világi hatalmasságokat, az sajnos legtöbbször a hatalomvágy, a pénz, az hogy uralkodjunk egymáson. És nagyon-nagyon hasonló volt akkor is, és most is így van. Aztán egy másik hasonlóság, hogy itt a Péteri levélben, amelyik utal erre a korra, azt mondja, hogy akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Ebben is nagyon nagy a hasonlóság. Sokszor nem értjük Istennek a türelmét. Nem értjük azt, hogy tud az Úr még mindig ilyen türelmesen várakozni arra, hogy na mi lesz ebből a világból. Ott a Noé története előtt van egy utalás arra, hogy azt mondja Isten, hogy legyen az embernek az életkor a 120 esztendő. Ezt sokszor úgy értjük, ez is egy ilyen titokzatos egy kicsit, hogy hát Isten megállapította, hogy akkor 120 évig él az ember. Én nem így értem ezt, inkább úgy értem, hogy azelőtt, mielőtt jött az özönvíz, hát 120 évvel ezelőtt, azelőtt mondta ki az Isten, hogy még kaptok 120 évet, és türelmesen várakozott, hogy mi lesz. És most ugyanilyen kor van, ugye most nincs megadva ez a 120 év. Tudjuk azt, hogy vissza fog jönni az Úr Jézus valamikor erre a földre. És türelmesen várakozik az Isten, hogy mit fognak tenni az emberek, hogy hisznek-e nekik. Aztán abban is egy nagyon hasonló volt az a kor, hogy Istennek volt egy egyértelmű üzenete. Itt a Noé idejében ezt mondta Isten Noénak. Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld, ezért elpusztítom őket a földdel együtt. Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vondd be kívül belül szurokkal. Aztán még részletezi, hogy pontosan mit is csináljon, de volt egy nagyon tiszta, nagyon egyértelmű üzenet Noénak az idejében, ami egy fizikális dolog volt, egy bárkát kellett építeni, ami azért épült, hogy az Isten megmentsen mindazokat, akik hisznek neki. Itt a Péteri levélben olvassuk, hogy Isten türelmesen várakozott. Tehát én úgy gondolom, hogy ha lettek volna ott emberek, akik azt mondják, hogy hú, ők csatlakozni szeretnének a Noéhoz, csatlakozni szeretnének, mert látják, hogy ő az Istennek az embere, akkor lett volna erre lehetőség. Itt a Földön két világban élünk tulajdonképpen. Ezt a legfőképpen a keresztények látják, erről beszél is a Biblia, hogy van az e világ, és van az Istennek az uralma. És ez a két világ jelen van itt a Földön, és nagyon nem mindegy, hogy melyikbe vetjük bele magunkat. Nem az a lényege ennek tulajdonképpen, hogy mennyire élünk erkölcsösen, és pusztán erről lenne szó, hogy akkor ha valaki Isten országába bekerül, akkor ő egy jobb életet tud élni, hanem ennek a két világnak a mozgatója, a lényege teljesen különbözik. És az a kérdés, hogy te melyik világba szeretnél élni. Ott Noénak az idejében az emberek belemerültek ennek a fizikai világnak a törvényeibe, és odáig jutottak, hogy azt mondja, hogy megtelt a föld erőszakosodással. És most is látjuk ezt, hogyha valaki belemerül ebbe, és azt mondja, hogy igen, ez erről szól az élet, akkor ugyanez történhet. És ott van egy másik világ, az Istennek az országa, amiről ez az év szól a baptista egyházban, hogy Isten országát építjük, ami egy teljesen más törvények szerint működik. Másképp lehet itt előre haladni, másképp más dolgok működtetik, és például amikor nézzük ezeknek a misszionáriusoknak az életét, akkor mondhatjuk, hogy ennek a világnak a tekintetében ezek semmik, amik itt vannak, mert most ott van egy család Kárpátalján, ahol néhány magyar él, most ott bütykölnek valamit, ennek mi értelme van? Vagy ott van a Helyzet Tamás, aki azzal foglalkozik, hogy vezetőket próbál fölkészítgetni, vagy ott van a Fülöp Viktória, aki meg Brazíliában egy folyópartján hajókázik, és néhány embernek próbál segíteni, vagy ott vannak a Daniék, akik Budapesten akarnak egy új gyülekezetet tenni. Ennek a világ szemében ez semmi. Nem tudja értelmezni, nem tudja megfogni ez a világ. Bár azért, hogyha valaki ebben a világban él, és egy picit mélyebbre néz, és nem pusztán azt látja, hogy ennek a világnak az értékrendjében, ahol a pénz, a hatalom, az uralkodás számít, mit érnek el ezek az emberek, hanem azt látja, hogy hú, hát ott van ez a Fülöp Viktória, és ez embereket segít, és szereti az embereket, és próbál nekik valamit adni, akkor mégis érzik, hogy bár ennek a világnak ez nem egy nagy érték, de mégis a lelke mélyén érzi, hogy hú, itt valami van, valami más. És az Isten országában ezek a dolgok, ezek meg fantasztikus dolgok, különleges dolgok, olyan dolgok, amire azt mondja Isten, hogy fú, hát erre érdemes odaadni az életedet. Emlékeztek rá, amikor Brad itt volt és beszélt a misszionáriusokról, akkor volt ez a példa a holdra szállásról, hogy ugye fölmentek az amerikaiak a holdra, és akkor itt lent meg, mit tudom én, 10 000 ember segítette őket, és hogy ez egy mekkora nagy dolog volt, hogy én is mindig, én 69-es vagyok, mindig szoktam büszkélkedni, hogy hát én ugye akkor születtem, amikor a holdra fölment az ember, vagy éppen nemrég olvastam a Facebookon volt egy kis gag, hogy jönnek a földön kívülök, és nézik a földet, és mondja, hogy hát mondtam neked, hogy ezek nem normálisak, most az ünneplik, hogy a bolygójuk megkerült egyszer a napot. És hogy ebben most mi a lényeg, és hogy tehát, hogy ez a holdraszállás is nagyon jó dolog, de igazából mi az értelme ennek az egésznek? Hogy az, amit ők csinálnak, annak sokkal több értelme van, mert embereknek a lelkét próbálják megmenteni, segíteni. És ugyanúgy, mint a holdraszállásnál volt 10 000 ember, aki így segített a Földön, hogy ott az megtörténessen, ugyanazt tesszük mi is, amikor támogatunk misszionáriusokat, és az a kérdés, hogy te melyik világban élsz, melyik világ alapján engedett, hogy az értékrended hát kialakuljon, illetve érezzed, hogy jó úton jársz-e. Hogyha a világban nézel, akkor azt látod, hogy esetleg kevés pénzed van, nem vagy olyan nagy ember, sok mindent nem engedhetsz meg magadnak, amikor meg azt nézed, hogy itt vagy egy gyülekezetben, és hogy ilyen misszionáriusokat, meg ilyen munkákat támogathatsz, akkor azt mondod, hogy hú, hát micsoda áldott vagyok én, hogy ilyen dolgokat tehetek. És ez a nagy kérdés, hogy melyik világba helyezed el a te életedet. Azt mondja itt Péter, összehasonlítja a bemerítést a bárkával. Azt mondja, hogy annak idején a bárkában ugye 8 lélek menekült meg a vízen át, és most pedig benneteket is megment ennek a képmása, a keresztség, a bemerítés, és itt ugye most nincs bekorlátozva, hogy hány ember, annyi ember tud megmenekülni a bemerítés által a vízen át, ahányan igent mondanak Istennek. Nagyon érdekes a hasonlóság, ugye a bárka és a bemerítés között. Először is mind a kettő Isten üzenetéből fakad. Tehát a bárkát azt nem úgy építette Noé, hogy tanulmányokat folytatott meteorológiailag, meg globális felmelegedés, és érett kiszámolta, hogy nem sokára el fogja tölteni a víz a földet, és épít egy bárkát, hanem egy teljesen egyértelmű isteni üzenet volt, amire ő cselekedett. Ugyanezt mondhatjuk a bemerítésre, amikor ugye fölkészülünk a bemerítésre, szoktunk erről beszélgetni, hogy hát igazából miért csináljuk mi ezt a bemerítést. Tehát, hogy mi... jó azt mindenkinek megfogalmazni, hogy miért merítkezel be. És lehet mondani azért, mert hogy baptista vagyok. És hát ugye tudva levő a baptista egyháznak ez a fő eleme a bemerítés, hát akkor ezért bemerítkezek. Vagy lehet azért, mert a szüleim is bemerítkeztek, vagy mert mondta nekem a lelki pásztor, vagy nem tudom, egy nagyon szép szertartásnak tartom, de nem ezért merítkezünk be, hanem azért, mert Isten igét, hogyha kinyitjuk, akkor azt látjuk, hogy ez az új szövetség tele van ezzel az üzenettel. Azt mondja Isten, hogy figyeljetek, úgy menekülhettek meg, ha új életet kaptok, és ezt az új életet, ezt bevállaljátok, és kifejezitek az Isten előtt, hogy az ő országába akartok tartozni. Tehát Isten üzenetéből fakad. Aztán egy másik dolog, hogy kell hozzá, mind a kettőhöz kellett az embernek az engedelmessége. Ugye a bárka építéshez kellett az embernek az engedelmessége. A Noénak azért az egy nem semmi lehetett ott a hegy tetején építeni egy ekkora nagy bárkát. Lehet, hogy nem lehet, egész biztos, hogy megmosolyogták, és akkor még a legfinomabb reakciót mondtam, hogy mit művel az az ember. És ugyanúgy benneteket is, hogyha bemerítkeztek, és elmagyarázzatok, hogy mit csináltok, hogy erre készültek, lehet, hogy megmosolyognak. Ugye Bandi nem sokára ennek az áldozata lesz, hogy bevállalja ezt a szertartást. Hát nem tudom majd, hogy a barátaid mit fognak mondani, hogy Bandikám, hát öreg korodra, hát mi történt veled, hogy miért csinálod ezt? És lehet, hogy meg fogják mosolyogni, de a lelkük mélyén lehet, hogy irigykedni fognak. Ugyanúgy, mint hogy megmosolyogják azt, hogy itt az a Fülöp Viktor Brazíliából miket művel, de a lelke mélyén lehet, hogy egy ember, aki az egész életét föltette az ő munkájára, gazdagságára, azt mondja, hogy hú, azért van ebbe valami. Van ebbe valami, hogy ő is a lelke mélyén vágyik erre. Szóval engedelmesség kell hozzá, mindenképpen. Aztán azt is mondhatjuk, hogy ez nem normális ebben a világban. Sem a szárazföldi bárkaépítés, sem az, hogy azt gondolnánk, hogy azért, mert teszünk egy ilyen cselekedetet, hogy bemerítkezünk, ettől lesz valami, de mégis azt látjuk, hogy a bárka idején ezáltal menekültek meg. És azt mondja, hogy ti is meg fogtok menekülni a bemerítés által. Itt most nem maga az a lényeg, hogy aki víz alá nyomtok, az megmenekül, hanem amit hordoz ez, amiért ezt teszed, amire elhatároztat, hogy igen, az Istent fogom követni. Azt mondja Istennek az igéje, hogy ezáltal megmenekülsz. Aztán van még egy hasonlóság a kettő között, hogy látható. Ugye a bárka, hát az elég jól látható lehetett, ugye hosszan építhette Noé ezt a bárkát. Mindenki tudta, először nézegették, méregették, hogy fú, ez mi lesz, akkor rájöttek, akkor utána kiakadtak, vagy röhögtek rajta, vagy nem tudom, mit csináltak. De ott volt, és a Noé rendületlenül építette a bárkát, és gondolkoztak a fejükbe az emberek, hogy vajon mi lehet ez. És ugyanúgy, amikor te az Istent követed, és bevállalsz olyan dolgokat, amik nem normálisak ebben a világban, az emberek gondolkoznak. És lehet, hogy azt mondják, hogy hát ez micsoda, ez nem normális, ez butaság, de hogyha te a lelked mélyén hiszel ebben, és ráteszed az életedet, akkor látható lesz az Istennek a munkája. Ugyanúgy, mint ahogy ők, a misszionárisok, akiket támogatunk, meg az összes többi misszionárius teszi a dolgát, és látható lesz az ország, amit az Isten épít. Aztán még egy hasonlóság, hogy üzenetet hordoz. Tehát nem pusztán csak látható, hogy hopp, itt van valami, hanem van neki valami nagyon mély üzenete. Ugye a bárkának az volt a mély üzenete, hogy itt előbb-utóbb pusztulás lesz, nagy víz lesz, és valamilyen túlélő eszközre szükség lesz. Az volt az üzenete, hogy Isten azt mondta, hogy egyszer véget fogok vetni ennek a világnak. A bemerítkezésnek ugyanez az üzenete, hiszen a bemerítkezés a keresztről beszél, Krisztusról beszél, arról a személyről beszél, akihez hozzákötöd az életedet. Amikor bemerítkezel, amikor ezt bevállalod, akkor annyit mondasz, hogy te igen mondasz Krisztusnak, elfogadod az ő áldozatát, és hozzákötöd az életedet. És amikor lemész a víz alá, akkor azt fejezed ki, hogy a régi életedet eltemetjük. Az nincs többé, és hogy te nem akarod azt az életedet élni, és kaptál egy új életet Krisztustól. És van még egy hasonlóság a bárka és a bemerítés, a Krisztushoz kötés, az életednek a Krisztushoz kötése között, mégpedig az, hogy megmenekülsz általa. Azt mondja Jézus, hogy aki hisz és bemerítkezik, az megmenekül, az üdvösséget kap. Hogyha te oda kötöd az életedet Istenhez, akkor megmenekülsz. Ez az, amire bátorít bennünket Péter, hogy ezt képviseljük, ezt az üzenetet hordozzuk a szívünkbe. De ki az, aki alkalmas az Isten országa építésére, ki az, aki részt vehet egy ilyen bárka építésen? Mert ott akkor Noét találta Isten alkalmasnak, és Noéról egyébként mondott egy nagyon, nagyon rövid, velős leírást Isten igéje, mégpedig azt mondta az 1 Mózes 6.9-ben, hogy Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében, és az Istennel járt. Tulajdonképpen Noéra ez volt a jellemző, hogy igaz volt, fedhetetlen volt, és az Istennel járt. És a kérdés az, hogy ebben, hogy mi, akik most ebben a korban élünk, és mi nem bárkát építünk, hanem mi a közösséget építjük, a gyülekezetet építjük, azt a látható közösséget építjük, ami ugyanolyan, mint a bárka, csak most ez egy lelki templom, egy lelki épület, hogy mi alkalmasak vagyunk-e arra, hogy építsük. És nézzétek meg, hogy ez a három dolog, hogy elsőre esetleg ijesztőnek tűnik, hogy most akkor én mondhatom-e azt, hogy én hát igaz ember vagyok. Mondhatom-e azt, hogy fedhetetlen ember vagyok, és mondhatom-e azt, hogy Istennel járok. És akkor ilyenkor hát egy kicsit megrettenünk, hogy hát mi azért nem vagyunk itt, vagy ezt nem tudjuk magunkról mondani. Én mégis, amikor ezen elkezdtem gondolkozni, akkor azt mondtam, hogy ezek tulajdonképpen, most értsétek jól, nagyon egyszerű dolgok, és nagyon könnyű dolgok, és itt a teremben, akik most itt vagyunk, most a mai napon eldöntheted, hogy te ezek szerint fogsz élni, és ez működik az életedben. Hiszen ez nem egyfajta profizmust, nem bűntelenséget jelent. A Filippi levélben, a 3.9-ben olvasunk erről az igaz emberről, hogy mit is jelent igaznak lenni. Tehát 3.9. Azt mondja, hogy kitűnjék rólam ő általa, mondja Pál, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Tehát az igaz ember, az nem egy olyan ember, akinek saját maga által van igazsága. Ilyen nincs. Ilyen ember nincs. És ez egy teljesen reménytelen vállalkozás lenne. A világban vannak ilyen emberek, legalábbis akik azt gondolják, hogy ők ilyenek. De Pál apostol, ugye ő maga írta le, aki egyébként az akkori világ, tehát a Krisztus, amikor itt élt a Földön abban az időszakban, abban a világban ő egy jó embernek, egy igaz embernek számított. És azt mondja, hogy neki nincsen igazsága, tehát ha te most úgy vagy itt, hogy magadra nézel, és azt mondod, hogy fú, én úgy, mint ember, én nem vagyok igaz ember. Én nem tudom ezt mondani, mert nincs semmi igazságom magamtól, akkor már jó úton jársz. És azt mondja, hogy hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Tehát úgy tudsz igaz ember lenni, hogy bízol Krisztusnak a váltságába. Bízol Krisztusban, és azt mondod, hogy az életedet vele akarod élni. És azt mondja Isten igéje, hogy így az Isten előtt te egy igaz ember vagy. És ezt ma megtörténhet az életedben. Ehhez nem kell neked semmit se csinálnod, hogy te rád igazként lássad. Egyszerűen önmagadat kell föladnod. Annyit kell elmondanod, hogy igen, Uram, belátom, hogy nekem magamtól semmi igazságom nincsen. És bízom benned, téged akarlak követni, és benned van egyedül igazságom. És ezt elmondhatod, hogy látható legyen, bárkinek, akivel beszélgetsz ebben a világban, nem arról kell beszélned, hogy te vagy valaki, mert úgy is fogja, aki jól ismer, úgy is tudja, hogy nem vagy valaki, úgy is tud egy csomó dolgot rólad, hogy milyen vagy, és nyugodtan mondhatod, hogy igen, te tudod, hogy te ilyen vagy, de te bízol Krisztusban, te Krisztus megbocsájtott neked, és Krisztus az, akiben neked a te igazságod van. És amikor te valamit teszel, amikor ők, akik a misszionáriusok valamit tesznek, akkor is csak az az, ami igaz, amit Krisztusban tesznek. Úgyhogy alkalmas vagy a bárka építésére, ha egy igaz ember vagy. Ha az igazságod Krisztusban van. Aztán ott van a következő, azt mondja, hogy fedhetetlen volt Noé. Fedhetetlen volt Noé. Hát ez megint egy elég nehéz dolog, hogy ki az, akire nem lehet semmit rábizonyítani, vagy rámondani, hogy na te ezt csináltad, azt csináltad. Nem tudom, hogy ilyen ember sincsen, ez egy reménytelen vállalkozás lenne, de ugye politikusok szokták csinálni, a bölcsebbek, akkor mielőtt megválasztják őket, kiteszik az asztalra az összes dolgot, hogy ők 17 éves korában kábítószerezett, meg 25 éves korában ült egy évet a börtönbe, meg nem tudom mit csinált, kirakja, és azt mondja, hogy figyeljetek, én ez vagyok. Ezen kívül semmit akargatni valóm nincsen. Ő akkor fedhetetlenné válik abban az értelemben, hogy nem lehet utána mondani, hogy még ám mi tudunk valamit, mert nem tudnak semmit. Fedhetetlennek lenni azt jelenti az életedben, hogy rendezted az életedet az Istennel. És rendezted az életedet az embertársaiddal. És ehhez megint nem kell semmiféle extra ember legyél, tehát nem kell, hogy tanult legyél, vagy valami ügyes legyél, vagy én nem tudom milyen legyél, hanem azt tudod mondani, hogy rendezed az életedet az Istennel. És onnantól kezdve nem vagy feltető. Valaki azt mondja, hogy te ezt csináltad, azt mondja, hát igen, én ezt csináltam. És ezt az Úrral én már rendeztem, és ezt én már rendeztem mindenki. És én így vagyok, én ez vagyok. Hogyha nem ezt tesszük, amit ez a világ mond, hogy próbáljuk takargatni az életünket, és megmutatni, hogy mi vagyunk valakik, akkor könnyen le tudunk bukni. És akkor fedhetőek vagyunk. És itt van az utolsó, ami jellemző volt Noéra, hogy az Istennel járt. Hát nem tudom, ez nem egy olyan bonyolult dolog, nem? Hát végül csak annyi kell, hogy mész így Istennel. És akkor így mész utána. És akkor hát igazából ennyi, ez a te dolgod. Istennel jársz. Őt követed. Ez nem kell, lehetsz egy kicsit ügyefogyott is, lehet bármilyen, mész az Isten után mindig. És te mindig ott vagy, az Isten vagy. És mondja a világ, hogy hát ez kicsit nem normális. De Isten igéje azt mondja, hogy az Istennek tetszik, hogy azok az emberek, akik a világ szemében lehet, hogy nem olyan egészen különlegesek. De ez nem azt jelenti, hogy nem lehetsz okos, vagy nem érthetsz valami, ez nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy a világ szemében nem azok, akik megállnak a saját lábukon, meg stb., hanem te egy olyan vagy, aki mindig mész az Istennel, és mindig ott vagy, ahol az Isten van. És ilyen volt Noé. Azt mondja, igaz ember volt, fethetetlen volt, vagy Istennel járt. Egy kicsit lefordítva úgy mondanám, az igaz ember, akinek van önismerete. Aki tudja magáról, hogy ő kicsoda, ez nem töri őt össze, tehát, mert ugye akkor, ha eddig azt hittem magamról, hogy tökéletes vagyok, és közben rájövök, hogy nem, akkor összetörök. Tudom, hogy én nem vagyok tökéletes. Van egy önismeretem, de tudom azt, hogy Krisztusban, hogyha Krisztus által cselekszem valamit, akkor ő tud nagy dolgokat tenni rajtam keresztül. A fedhetetlen az azt jelenti, hogy folyamatosan mindig rendezed a dolgaidat, és nem hagysz rendezetlenséget az életedben magad után. És az Istennel járás az meg azt jelenti, hogy kapcsolatban vagy az Istennel. És azt mondja Isten igéje ma nekünk, hogy az Isten ilyen embereket keres, akik Krisztusban találták meg az igazságukat, akik rendezik mindig a kapcsolataikat, és akik ővele akarnak járni. És ha te ilyen vagy, akkor alkalmas vagy a bárka építésre. Alkalmas vagy arra, hogy ha templomot építsed, hogy te is legyél egy tégla ebben a templomban. És egyébként, ha ezeket teszed, akkor figyeljétek meg, hogy mennyire érdekes, hogy akkor a jellemünk az mennyire pozitívan tud változni. Hiszen ha most nem magunkról beszélünk, hanem másról, és valakiről tudjuk, hogy hát ő hogy mondjam, helyesen látja önmagát. Nem gondolja magát többnek, és kevesebbnek se, hanem ő tudja, hogy ő kicsoda. Az a jellemünknek egy nagyon fontos dolga. Ugye, ha valaki sokkal többet gondol magáról, az általában egy kellemetlen ember az életünkben. Tehát, hogyha te megtalálod önmagadat Krisztusban, az a jellemedre nagyon szép kihatása lesz. Vagy, hogyha feszetetlen vagy, és rendezed a kapcsolataidat mindig, az megint a te jellemedre lesz kihatással, és hogyha az Istennel jársz, ahogy mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos, ha az Istennel jársz, és az Istent követed, és látod, hogy ő hogyan cselekszik dolgokban, hogyan gondol az emberre, és egyáltalán mit tesz ezen a világon, akkor te is szelíd és alázatos leszel, és a te jellemedben fogsz növekedni. A gyülekezet a mai világban ilyen emberekből kell, hogy fölépüljön, akik igazak, fethetetlenek, és az Istennel járnak. És ez ma a bárka, ez az, amit ma a világ lát. És ezért támogatjuk a misszionáriusokat is, hogy minél több helyen látszódjanak ezek az emberek, hogy itt van e világ, aminek megvannak a maga törvényei, és amiért küzd ez a világ, és van egy másik világ, az Istennek az országa, amiben érdemes élni. És a mai üzenet számodra az, hogyha úgy vagy itt, hogy még nem döntöttél, hogy melyik világba akarsz élni, akkor kérlek gondolkozz el ezen a Noé történeten. Hogy gondold el, hogy a Noé milyen lehetett abban a világban, és hogy neki volt igaza. Mert jó oldalra állt. Azt megértette, hogy az Isten oldalára áll. És ugyanígy a mai világban is mondhatod, hogy rengeteg dologért küzdhetsz, de hogyha az Isten oldalára állsz, és bevállalod, hogy őt követed, és ezt kifejezed a bemerítéssel, akkor a jó oldalra fogsz állni. Ha pedig úgy vagy, hogy már az Urat követed, de egy kicsit belefáradtál ebbe a világba, és látod, hogy fú, azért mennyi minden van ebbe a világban, ami nekem nincsen, és hogy érzed a húzást, a nyomást, akkor legyen ez egy megerősítés számodra, hogy te jól csinálod, hogyha te a bárkát építed. Jól csinálod, hogyha te a gyülekezetet építed. Jól teszed, hogyha egy misszionárust támogatsz, és én szerintem egy, ahogy Timi mondta, ez egy egészen különleges dolog, hogy a közösségünk 4 misszionárius tud így támogatni. És én nagyon vágyom arra, hogy ez ne álljon meg egy évbe, hanem menjünk tovább, és folytassuk ezt a támogatást, és ugyanígy a személyes életünkbe folytassuk a missziót. És persze itt vagyunk ebben a világban, és kell dolgoznunk, és egy csomó dolgot kell csinálnunk, de a fő célunk az mindig legyen az, hogy mi a közösséget akarjuk építeni, mi a gyülekezetet akarjuk építeni, mi azt akarjuk, hogy itt Szombathelyen látszódjanak a keresztények, látszódjanak azok az emberek, akiknek más az értékrendjük. És lehet, hogy a világ az bizonyosítottan lesajnál bennünket, vagy másképp látja, de a lelkében, higgyétek el, a lelkükben az emberek vágynak arra, hogy értéket lássanak. De azt csak úgy tudjuk közvetíteni, ha mi mélyen hiszünk benne, és hogyha mi mélyen követjük Krisztust. Mint ahogy a bárka mutatott az Istennek a kegyelmére és a szeretetére, ugyanúgy a mi életünk, mint egy tégla ebbe a templomba, vagy a bemerítkezésünk, az pedig mutat Krisztusnak az áldozatára. Ahogy itt az elején olvastam, hogyha tehát... bocsánat, közben elapoztam. Igen, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adott a test szerint, de megelevenített lélek szerint. Tehát Krisztusra tud mutatni az életünk, és ennél nagyobb értelme az életünknek nincsen ezen a világon. Úgyhogy fogjuk most folytatni az imádkozást. Most Tamás majd elmondja, hogy itt a Dunántúli misszióért milyen dolgokért fogunk imádkozni. Én kérlek benneteket, hogy erősödjetek meg abban, hogy van értelme imádkozni a misszionárusokért, van értelme imádkozni a Dunántúlért, van értelme imádkozni egymásért, van értelme adakozni a misszióra, és van értelme az egész életünket erre a nagy küldetésre odaáldozni, és ezért leélni ezt az életet. Amen.